Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, az Erste Bank, a Napi Gazdaság és a Portfolio.hu közreműködésével. A következő percekben egyebek közt szó lesz arról, egyelőre nem csökken számottevően a kórházak több milliárdos tartozása a beszállítók felé, elmondjuk, hogy miért nem tesznek ez ellen semmit maguk a beszállítók. Aztán körülbelül 10 perc múlva ismét kapcsoljuk szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A telefonvonalban Szepesi Anita, a Napi Gazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
A múlt év végén plusz forrást kaptak a kórházak adósság konszolidációra. Ennek néztetek vagy jártatok utána? Mire jutottatok?
Úgy néz ki, hogy a tavaly évvégi 27,5 milliárdos kasszasöprésből nem túl sok jutott az orvostechnikai cégek felé fennálló, körülbelül becslések szerint 14 milliárdos tartozásállomány törlesztésére. A Honvéd kórházi adósságok kivételével igazából az orvostechnikai cégek legalábbis nem érzik ennek a hatását, erről tájékoztattak minket. Úgy tűnik számukra, hogy a kórházak vezetőinek a többsége vagy apatikusan szemléli a kifizetetlen számlákat, vagy pedig a gyemszire mutogat, és nagyon kevés az eszköze a beszállítóknak a fizetés kikényszerítésére, pedig vannak olyan cégek, akiknek akár több 100 millió forintos nagyságrendű a kintlévőségük. Persze felmerül ilyenkor a kérdés, hogy akkor ilyen körülmények között miért szállítanak mégis a kórházaknak, és erre elmondták, hogy hát egyrészt ugye a szerződéses kötelmek őket mindenképpen kötik, másrészt pedig úgy gondolják, hogy aki fizetési meghagyással élne, az vélhetően kegyvesztetté válna, vagyis hát lényegében kényszerpályán mozognak a cégek.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az adósságkonszolidáció, vagy részleges adósságkonszolidáció ellenére folytatódik az adósságok tovább görgetése az év további hónapjaiban is?
Igen, úgy néz ki, hogy mindenképpen folytatódik, illetve még nagyobb ütemben, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, tehát hamarabb éri el azt az összeget, mondjuk az első negyed év végére már, mint mondjuk tavaly, csak a fél év közepén. Problémát okoz emellett az is, hogy ugye nincs meg az orvostechnikai termékeknek, eszközöknek az alaplistája, ami alapján például új tendereket lehetne kiírni. Tehát járnak le ezek a közbeszerzési szerződések, és ugye kórházak próbálják ezeket meghosszabbítgatni, de mivel ezek nem új közbeszerzések, mivel nincs új alaplista, ami alapján ki lehetne írni, kevésbé kötöttek, és sokszor a minőségi követelmények rovására sok esetben a legolcsóbb ajánlatot választják. És hát például ez történt a közelmúltban, a műtőskesztyű tender járt le, és itt az ár az elsődleges szempont a beszerzésnél. Tehát ezeknek a termékeknek az ellátását folyamatosan kell biztosítani, azért, mert mondjuk akár a beszállító felé tartoznak, akár nincs új közbeszerzés, nem működhet az, hogy mondjuk az operációt menet közben félbehagyják, mert elfogyott mondjuk a műtőskesztyű.
További részletek pedig a mai Napi Gazdaságban. Szepesi Anita, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
És a stúdióban már is itt van velünk Kasnyik Márton, a Napi Gazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Japán kapcsán, illetve a japán jen kapcsán már többször beszélgettünk arról, hogy a devizák gyengítésében látják a fejlett országok a gazdasági növekedés, vagy egyáltalán az export beindításának egyik lehetséges forgatókönyvét, vagy ennek az esélyét. Most arról írtok, hogy valóságos árfolyam háború kezd kibontakozni a világban. Mit lehet erről tudni? Mik ennek a részletei?
Igen, az kérdés, hogy ez kibontakozott-e valójában. Az biztos, hogy a múlt heti davoszi találkozón nagyon sokat beszéltek erről mindenféle politikusok, tehát újra divatba jött ez az árfolyam háború kifejezés. Valójában azonban lehet, hogy inkább csak arról van szó, hogy látván ugye ezt a nagy japán agresszív jengyengítést, amit a fiskális...
Ez mennyire sikeres?
Ez egyelőre, hát az árfolyam szempontjából nagyon sikeres, hiszen másfél hónap alatt az euróval szemben közel 20%-ot tudott gyengülni a jen. ami annyira kellett ezeknek a japán exportvállalatoknak, mint egy falat kenyér, hiszen ezek nagyon sokat szenvedtek az utóbbi években az erős jen miatt. Sokan azt mondják, hogy a japánok inkább késve érkeztek ebbe a nagy gyengítési buliba, hiszen az európai meg az amerikai jegybank sokkal agresszívabban lazította a monetáris politikáját az utóbbi években, mint a japán. Ahhoz képest, hogy mekkora volt a probléma. Ennek a deviza háborúnak, vagy árfolyam háborúnak az a problémája, hogyha mindenki elkezd gyengíteni, akkor valójában nem lesz vesztes, hiszen a devizákat csak egymás egységében lehet megadni. Azt nem lehet, hogy mindenki egyszerre gyengül, mert ha mindenki egyszerre gyengít, akkor változatlanok lesznek az árfolyamok, és legfeljebb csak az adhatja a különbségeket, hogy hogyan ütemezik ezt a gyengítést, abból akadhat némi ingadozás.
Most ebbe például az euróvezet tagjai is beszállhatnak, tehát elindulhat akár egy ilyen euró gyengítési folyamat is?
Hát sokan arról beszélnek, hogy az euróválság az részben erről is szólhatott, hiszen a német exportvállalatoknak ez nagyon jól jött, hogy a válság miatt alul értékelt volt az euró. Valóban úgy látszik, hogy mivel a belső növekedés nagyon korlátos, ezért sok ország tényleg csak az exportban lát olyan lehetőséget, amivel ők is tudna adni a növekedésnek. Viszont ez az árfolyam gyengítés, ez sokszor nem egy tudatos politika eredménye, hanem inkább az amúgy is folytatott kísérleti monetáris politikából következik, tehát ebből a mennyiségi lazításból, amit a válság után bedobott az Egyesült Államok, illetve az Európai Jegybank is.
Kasnik Márton, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!
Nincs különösebb piaci pénzügyi jelentőség annak, hogy a kormány két héttel korábban törlesztette a Nemzetközi Valuta Alappal szembeni adósság egyik 607 millió eurós részletét, mondta az Erste Bank elemzője. Árukszállási Zoltán sokkal fontosabbnak tartja a sikeres lakossági devizakötvény kibocsátást, ami pozitív hír még akkor is, ha többe kerül a költségvetésnek az államadóság lakossági, mint a piaci finanszírozása. Kaputa Júlia beszélt Árukszállási Zoltánnal.
Annak, hogy most a kormány körülbelül két héttel hamarabb visszafizetett egy IMF lejáratot, nincs különösebb jelentősége. Én úgy vélem, hogy annak van nagyobb fontossága, annak a hírnek, hogy a kormány most már több mint 1,3 milliárd eurónyi euró kötvényt tudott kibocsátani, ráadásul ezt hazai befektetőknek és érdemi részben kisbefektetőknek. Ennek azért van jelentősége, mert korábban arra számított a piac, véleményem szerint, hogy ebből ennyire sok euró nem fog befolyni az állam számára. Magyarul ennek abból a szempontból lehet pozitív hírértéke, hogy az államnak kevesebb devizakötvénnyel kell kimennie majd a nemzetközi piacon, vagy jóval kevesebb forint államkötvényt kell kibocsátania, amit majd le kell váltania az MNB-nél devizára. Úgyhogy ez a hír, én azt gondolom, sokkal fontosabb, mint az, hogy most két héttel hamarabb visszafizettünk az IMF-nek. Egyébként egy meglehetősen olcsó hitel visszafizetéséről van szó.
Közel egy évvel kezdte azt a kampányt az Államadósság Kezelő Központ, amelynek ugye az volt a célja, hogy a lakossági állampapír állománya emelkedjen, akkor azt lehet mondani, hogy teljes volt a siker. Egyébként ez, hogy a lakossági állampapír állomány nő, ennek milyen előnyei vannak? Azt szokták felsorolni, hogy ha a belső állampapír vásárlás növekszik, akkor kevésbé van kitéve a kormány annak, hogy ugye a nemzetközi pénzpiacoktól kell függenie.
Igen, egyértelműen arról van szó itt, hogy az pozitívnak tekinthető, hogy nem külső adósság keletkezik ilyenkor, tehát hogy hazai szereplők vásárolják meg a magyar államnak az adósságát, viszont azt is látni kell, hogy ez valamivel azért drágább, mint hogyha a nemzetközi kötvénypiacon menne ki az állam egy nagyobb kötvénykibocsátással. Ha megnézzük, hogy mondjuk 2017-ben lejáró euró kötvénynek a hozama jelenleg hol áll, akkor azt látjuk, hogy durván egy olyan 0,5 százalékponttal alacsonyabb ez a hozam, mint a legelső prémium euró kötvénynek az első kamatperiódusán fizetett kamat, ami 5,1 százalék. Tehát itt van egy bizonyos felár, amit meg kell fizetni. Ráadásul ez, amit mondtam, ez az eurós kötvény, ez egy évvel későbbi lejáratú. De másik oldalról igen, az az előny, hogy nem külső adósság keletkezik, hanem belső adósság.
Ez a felár, amit a lakossági kibocsátáskor fizetnie kell az államnak, ez forintosítható?
Akkor lenne forintosítható, ha már látnánk, hogy körülbelül mennyi fog ebből befolyni. Most azt látjuk, hogy ez egy olyan most már 1,3 milliárd euró, hogyha körülbelül azt vesszük, hogy évente majd egy olyan 0,5 százalékponttal kell magasabb kamatot fizetni, ami még egyáltalán nem biztos, hiszen ez a jövőben látható eurózóna inflációjától is függ, meg a várató kereslettől erre a papírra, szóval talán még egy kicsit korai ezzel beszélni, de az a akár több 10 millió eurós évente fizetendő felárat is jelenthet adott esetben, de mondom még egyszer, ennél lehet, hogy kisebb lesz, lehet, hogy egy picit nagyobb, attól függ még, hogy a jövőben hogyan alakul az infláció és hogyan fog alakulni a kibocsátott mennyiség.
Elokszállási Zoltánt, az Erste Bank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
És akkor az üzleti reggeli végén nézzük, hogy történt-e valami változása a piacokon. Elsőként itt van a telefonvonalban Weihart Attila, a Portfolio.hu elemzője. Köszöntelek ismét, Attila. Változott-e valami a forint piacon?
Szervusz, köszöntelek ismét és hallgatókat is. Igen, változott, erősödésnek indult a forint, ennek a mértéke az előző bejelentkezésemhez képest mint egy 60-70 fillér. Ez azt jelenti, tehát nagyjából a 297-es szinten jár jelenleg az euró jegyzése a bankközi devizapiacon. A svájci frank egy egységért 238,3 forintot kérnek jelenleg, és egy dollárért 221,5 forintot. A piacon ugye magyar szempontból az a legfontosabb esemény, hogy a Magyar Nemzeti Bank a holnapi kamatdöntő ülésen folytatja-e a 25 bázisfontos kamatcsökkentési sorozatot, vagy esetleg a 300 körüli euró árfolyam mellett elbizonytalanodik egy vagy esetleg két döntéshozó, és emiatt a kamatszint 5,75%-on marad.
Weihart Attila, Portfolio.hu, köszönjük szépen, és már is itt van a telefonvonalban Vaszkó Szabolcs, az Erste Befektetési ZRT igazgatóhelyettese. Köszöntöm ismét, merre felé tartunk a budapesti börzén.
Jó reggelt kívánok! Nincsen lényegi változás, az index egy picikét lejjebb csúszott, plusz 2 pontos emelkedésben van most a hazai bőrze. Blue chipekben sincsen komoly változás, a leglényegesebb talán a Richterben 37.250 forintra csökkent az árfolyam, ez egy 4%-os csökkenés jelent, az OTP továbbra is a pozitív tartományban van, 4.617 forinton volt az utolsó kötés, ez több mint 0,5%-os emelkedést jelent, az indexet pozitív irányba téríti el a Telekom árfolyam, ami 402 forinton van, ez egy 0,5%-os pozitív elmozdás a pénteki záróárhoz képest, és a MOL 18.475-ön van, ami egy kismértékű, mint egy 125 forintos csökkenést jelent a mai napra.
Vaszkó Szabolcs, Erste Befektetési ZRT. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!